Az Úr Jézus Krisztus mondja, én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem, hogy teljesen egyek legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Kedves testvérek, ünnepi előkészítő alkalmunkat kezdjük énekléssel, hívjuk segítségül a mi Urunkat, és énekeljük az 546. számú dicséretünk mind a 4 verszakát. 546. számú énekünk így kezdődik, adj Úristen nékünk szent lelket. Helyünket elfoglalva hajtsuk meg fejünket, és folytassuk imádságunkat. Drága Urunk, köszönjük neked, hogy ismét ünnepre készülhetünk, ünnepre várhatunk. Köszönjük neked, hogy te ismét meg akarsz minket ajándékozni, és nem csak valamilyen ideig való ajándékot és örömöt szeretnél nekünk adni, hanem azt az ajándékot akarod nekünk adni, Úr Jézus Krisztus, amiről megígérted, hogy azzal teljes lesz a mi örömünk, hogy azzal majd nem fog elmúlni a mi örömünk. Köszönjük, hogy te a lelkeddel akarsz minket megajándékozni ebben a pünkösdi ünnepben is. Urunk, olyan nagy titok vagy te, ami számunkra, amikor úgy mutatkozol be számunkra, mint Szentlélek Úristen. Annyi titok és rejtély van számunkra abban, ahogyan munkálkodsz, ahogyan eléred a mi szívünket. és mégis szeretnénk megérteni azt, hogy ki vagy te, azt, hogy mi az, amit szeretnél most nekünk adni, mondani. Szeretnénk tapasztalni és átélni mindazt az ajándékot, amit te benned kaphatunk. Te jól ismersz minket, tudod, hogyha félelmeink vannak most, akkor mennyire szükségünk van arra, hogy valóban bátorítsd a mi lelkünket. De azt is tudod, hogyha bánatunk van, ha veszteségeink vannak, ha valami hiányzik számunkra, te tudsz minket vigasztalni, Szentlélek Úristen. Hadd tapasztaljuk meg azt, hogy te olyan békességet tudsz nekünk adni, amit sehol mástól és senki mástól nem tudunk megkapni. Kérünk téged, hogy ennek a hétnek a végén, így késő délután este, segíts nekünk, hogy tudjunk te rád figyelni. Hadd értsük meg azt, hogy te hogyan látsz minket most. Mi az, amit üzenni szeretnél nekünk személyesen is, és mi az, amit szeretnél a mi gyülekezetünknek, a mi közösségünknek is mondani. Azért könyörgünk most a te nevedben, hogy így formálj minket, hogy így ébrezd és erősítsd a mi hitünket. Hadd kerüljünk közelebb te hozzád is ezáltal, és segíts, hogy így egymáshoz is tudjunk közeledni, mint testvérek. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt tőled. Amen. Kedves testvérek, ugye helyünkön maradva, hallgassuk meg Istennek azt az igéjét, amelyből szólni kíván most hozzánk az ő szent lelke által. Ez az ige a mai napra kijelölt újszövetségi szakaszban található. Ez egy kicsit hosszabb szakasz, és kicsit bonyolult is, de bízunk benne, hogy Isten lelke ki tudja hangsúlyozni számunkra mindazt, amire most szükségünk van. Így olvasom az Efézusiakhoz írott levél 4. fejezetének első 16 versét. Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért, éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek, ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Ezért mondja az írás, felment a magasba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi mást jelent, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, az fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Hanem az igazsághoz ragaszkodva, növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle izületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben. Kedves testvérek, tömény, mint a szörp. Néhány nappal ezelőtt beszélgettem lelkész társammal, Andrással, erről az Efézusi levélről, arról, hogy mennyire gazdag ez a levél, mennyire sok minden üzenet van, mennyi részletnél lehet benne elveszni, hogy mire is gondolt az apostol, és akkor mondta ezt András, hogy tömény, mint a szörp. És nagyon tetszett ez a hasonlat, mert a szörpöt is higítani kell, valamibe bele kell csepegtetni, valamihez hozzá kell keverni, mellé kell rakni még valamit, hogy igazán érvényesüljön, hogy igazán kijöjjön az íze, és hogy élvezhető legyen. Bele kell csepegtetni valamibe. És azt érezzük ennél a szakasznál, hogy Pál apostol itt nagyon sok mindent akart elmondani Isten titkaiból, az evangélium gazdagságából. Hallhattuk azt is tegnap, hogy Isten az ő lelke által az ő teljességét belénk akarja csomagolni. Belénk akarja csomagolni önmagát. Belénk akar költözni a mi szívünkbe a mindenség ura. Hogy a mi életünket meg akarja tölteni mindazzal a mennyei áldással és jóval, aminek egyébként hiány lennénk. De Isten nem csak áldásokat akar nekünk adni, hanem valóban az ő teljes lényét, az ő teljes szeretetét. Azt szeretné, hogy egyre inkább közeledjünk ő hozzá, és betöltse a mi életünket. És erről, hogyha erről akarunk beszélni, akkor valóban nem lehet két mondatban összefoglalni mindezt. Hogy ezt hogy is kell elképzelni, hogyan lehet mindezt megszerezni, megkapni és átélni. Nagyon nehéz erről két mondatban beszélni, és vagy pedig csak akkor lehet, hogyha nagyon töményen tesszük azt. És nagyon fontos már itt talán ezen is elgondolkodnunk, hogy igen, Isten igéje tud ilyen tömény lenni, amit kóstolgatni kell, amivel foglalkozni kell reggel és nappal és éjjel. Elolvasni mondjuk ezt a levelet is az elejétől a végéig együltünk be, ha tehetjük, ez is egy külön üzenetet tud számunkra adni, vagy versenként szépen lassan haladni benne. Az Ószövetségben is többször találjuk ezt a bátorítást, hogy bármerre megyünk, forgassuk, olvassuk Istennek az igéjét. Azért, mert kell valami, ami ezt a töménységet, ezt a tömörséget ki tudja bontani. Az életünk legyen az, amiben most belecsepegtetjük ezeket az efézusi üzeneteket, ezt az efézusi szakaszt, ennek az igének minden szavát. Az életünk legyen az, amiben így belecsepeg az Isten igéje, és átjárja azt egyre jobban. Járja át így a gondolkodásunkat, a hozzáállásunkat, vagy a magatartásunkat, a szavainkat, és teljes életünket. Erre is hív minket a mi Urunk most, és ehhez is adja az ő szent lelkét. És valóban sok részletet ki lehetne emelni, és el lehetne így gondolkodni részletesen, bele lehetne csepegtetni a mi mostani élethelyzetünkbe, és ezt tegyük is meg magunkban otthon is, de én most egy fókuszról, csak egy cseppről szeretnék beszélni közöttetek. Ennek az igének egy intésével, egy gyakorlati útmutatásával fogunk foglalkozni. Azzal, amit így mond Pál apostol, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Megfigyelhettük már, hogy Pál apostolnak a leveleiben gyakran az a gondolatmenet, hogy először elmondja az evangéliumot, és utána azt is, hogy mi következik abból az evangéliumból. Elmondja, hogy mi az, amit Isten tett és tesz értünk, és utána hozzáfűzi azt is, hogy ha valaki elfogadja Istennek ezeket a tetteit és ajándékait, azután mihez kezdjen mindezzel az ajándékával? Hogyan éljen, ha már ismeri az evangéliumot? És ebben az efézusi levélben is az első három fejezetben Pál apostol költői szépséggel dicsérte Istent mindazért, amit az ő fiában, Jézusban tett. És van benne egy hangsúly, ami számára különösen is fontos volt, az ő egész életét és szolgálatát is meghatározta, mégpedig az, hogy Isten az ő fiában egy új közösséget, egy új népet hozott létre. John Stott, Biblia magyarázó és prédikátor, ő úgy fogalmazza ezt meg, hogy egy új társadalmat hoz létre Isten az ő fia által az emberiségen belül. Miért volt ez olyan fontos Pálnak? Miért dicséri Istent ezért olyan sokat ebben a levélben? Valószínűleg azért, mert ő egy olyan világban nőtt fel, ahol nagyon egyértelmű határok választották el egymástól az embereket, az embercsoportokat és népeket. Számunkra már nyilván nem annyira fontos az, hogy ki az, aki zsidó, és ki az, aki nem zsidó vagy pogány, de Pálnál ez a két kategória volt az, amiben ez megfogalmazódott, ez a nagy elválasztás. És Pál meggyőződéssel vallja, hogy Jézus Krisztus keresztjénél összetartoznak azok, akik egyébként még köszönő viszonyban sem lennének egymással. Jézus Krisztus keresztjénél nagyon ellentétes hátterű és eltérő történetű emberek is tudnak találkozni, és össze tudnak tartozni. Mert az a kegyelem és az a szeretet, amit kijelentett, amit megmutatott Isten az ő fiának keresztjén, az tényleg minden embernek szól. Az bárki megértheti, aki odafigyel, és az bárkinek az életét megváltoztathatja. Jézus Krisztus keresztje le tudja bontani az elválasztó falakat a közösségeinken belül is. És ez így van a mi világunkban, a mai napjainkban is. Hogy az ő keresztjénél, és abból merítve, amit Isten nekünk ott adott, van esélyünk arra, hogy ahol korábban háborúság volt, ahol korábban csak szakadék és idegenség volt, ott legyen megbékülés, ott legyen barátság, és ott az elválasztó akadályok lebontásra kerüljenek. Ezért dicséri Pál Istent ebben a levélben, hogy Isten egy közösséget alkot magának olyan emberekből, akik egyébként szóba sem állnának egymással. De nem csak örvendezik e fölött az ajándék fölött, hanem jól tudja azt, hogy amikor Isten ajándékoz, akkor felelősséget is ad mellé. Ránk bíz egy ajándékot, és úgy bízza azt ránk, hogy azt meg is kell őrizzük. Azt mondja, hogy adok neked valamit, amivel élj, amit használj, és tekintsd azt továbbra is ajándéknak, őrizd meg annak, aminek kaptad. Ne gondold, hogy az Isten ajándéka természetes. És itt most konkrétan egy ajándékról van szó, arról, hogy az Isten népén belül, a Krisztus követék között egység van. És hogy egység kell legyen. A gyülekezet összetartozásáról beszél itt Pál. Azt írja, hogy ezt meg kell tartani. Örülni kell neki, hogy valóban ebbe a templomba is úgy jövünk, vagy a gyülekezeti termünkbe úgy jövünk mondjuk egy-egy közös Biblia órára, hogy nagyon különböző helyszínekről, vagy családokból, nagyon különböző történések közül jövünk, de örüljünk annak, hogy valami történhet Isten jelenlétében, ami felül tudja írni ezeket a különbségeket. Nem teljesen, de egyre inkább háttérbe tud szorulni. Azt mondja Pál, hogy örüljünk ennek az egységnek, hogy összetartozunk, de azt is mondja, hogy foglalkozzunk ezzel, hogy ez megmaradjon, hogy ez növekedjen, hogy ez erősödjön, hogy egyre nagyobb egységben legyünk. De miért olyan fontos ez az egység? Miért van szükség egységre? És milyen egységre van szükség? Mi az, ami segít bennünket abban, hogy ebben megmaradjunk, hogy erre törekedjünk? Hadd szóljak ezekről néhány szót. Miért van szükség egységre? Főleg azért, mert ritkaság számba megy. Nem az a természetes, hogy ahol emberek élnek együtt, hogy ott egység van közöttük. Hogy ott az összetartozás az mindent meghatároz. Sokkal inkább sajnos a széthúzás a jellemző. és az egyéni utaknak a felértékelődése. És ennek a széthúzásnak, vagy elszigetelődésnek mindannyian mi is részesei vagyunk, még úgy is, hogy gyülekezetbe járunk. Ez ott van a mi életünkben, és sok mindent lehetne ennek a következményéről elmondani. Most csak annyit említek meg, hogy egy egészen széttöredezett világ az, ami így körülvesz minket, ahogyan tekintünk az életünkre és erre az egész világra, hogy mindenki csak egy kis puzzle darab benne. És ha csak egy filmes példát hadd említsek, néhány évvel ezelőtt volt egy amerikai film, amiben egy bulvár botránynak a felderítéséről volt szó. Az dolgozta föl, hogy egy híres olimpikonnak a magánéletében milyen traumák voltak, és a film igyekezett bemutatni azt is, hogy ezzel az olimpikonnak mi volt a meglátása, mi volt az ő igazsága, de azt is bemutatta, hogy mondjuk az ő férje, akiről ő vádakat fogalmazott meg, hogy az ő férje hogyan látta az ő életüket, azt is bemutatta. És ennek a filmnek annyi volt csak a mondani valója, legalábbis számomra, hogy mindenkinek megvan a maga igazsága. És ez a két igazság nem harmonizálható, ez a kettő köszönő viszonylatban sincs. Csak széthúzás és fájdalom marad egy ilyen együttélésből. Igen, ilyen világban élünk, ahol inkább eltávolodunk egymástól, és nem annyira az a fontos számunkra, hogy közeledjünk, hogy valamilyen harmónia legyen közöttünk. De hogyha a történelemre gondolunk, akkor ott talán találunk olyan időszakokat, olyan eseményeket, amikor egyes csoportok és népek valamilyen közös ügy érdekében összefogtak. Akár egy vezetőnek a háta mögött. Összefogtak egy számukra fontos ügy, egy közös érdek miatt. Hogyha így végig gondolnánk, hogy milyen ilyen időszakokra emlékezünk, akkor bizonnyal felfedeznénk, hogy nem feltétlenül jó vagy helyes az a cél, amiért mondjuk meg tud születni egy összefogás. Össze lehet fogni merénylet miatt is, vagy lázadás miatt is. De össze lehet fogni hasznos és fontos célok és változások elérése miatt is. Nem ez a természetes, és nem csak így a történelmi viszonylatban, hanem a mi saját életünkben is, hogy mi annyira törekednénk az egységre, a békére, azokkal, akikkel együtt élünk. És persze egy-egy szeretünkkel vagy barátunkkal ez sokkal könnyebben megy. Nem kell erőlködnünk, hogy egyetértsünk, vagy hogy együtt érezzünk egymással. De még a legharmonikusabb kapcsolatokban is szükség van időnként arra, hogy az egységért, a békéért tegyünk valamit. Mindez még azt hozzá tehetjük, hogy az ember önmagán belül is vágyik az egységre. Egységre törekszik, hogy ne térjen el az, amit gondol, attól, amit tesz, vagy amit érez. Jól ismerhetjük a Biblia első lapjairól azt a nagyon szemléletes történetet a Bábel tornyáról, ahol egy egységről olvasunk, egy összefogásról a toronynak az építői között, de ők azért fognak össze, hogy Isten fölé helyezzék magukat, hogy Istennel szemben fellázadjanak. És nyilván Isten ezt a fajta összefogást elítéli. Mert ő azt szeretné, ha nem ellene fognánk össze, hanem ő érte, az ő közösségében lennénk egyek. Nem azt, hogy a bűnben lennénk egymásnak támogatói. Nagy szükség van tehát arra, hogy valamiféle egység megszülessen a közösségeinkben, a kapcsolatainkban. És ehhez bizony tenni kell. Nincsen egység és nincsen közösség áldozat nélkül. Meg kell tegyünk olyan lépéseket, amik útjában állnának ennek a békének. Például meg kell bocsátanunk. Vagy le kell szálljunk a magas lóról. Nem lehetek egységben azzal az emberrel, akinél jobbnak, okosabbnak vagy szebbnek gondolom magamat. Ahhoz, hogy másnak is legyen hely mellettem, ahhoz nekem visszát kell vennem magamból. Ezért említi itt Pál, hogy az alázatra, a szelídségre szükség van ehhez az egységhez. És hadd említsek egy példát személyes életemből. Nagyon sokat utazunk a barátainkkal, és egyetemistaként mindig örültünk, hogyha legalább valaki tudott egy autót szerezni, mert akkor az már nyilván kényelmesebbé tette és egyszerűbbé tette az utazást. És természetesen annyian ültünk be egy ilyen autóba, amennyien lehetett, vagy néha kicsit többen, és annyi holmit pakoltunk bele, amennyi elfért úgy, hogy mindenkinek legyen ott holmia. Annyit pakoltunk, és úgy ültünk, hogy másnak is legyen hely. Egy ilyen helyzetben nem lett volna célszerű úgy utazni, hogy az ember elterpeszkedik, és kinyújtja a lábát. Ilyenkor inkább összehúzza magát, hogy mindenki amennyire lehet kényelmesen elférjen. Valóban szükség van arra, hogy így, hadd mondjam most így, fegyelmezzük önmagunkat, amikor arról van szó, hogy szeretnénk közös nevezőre jutni másokkal. De Pál nem arra bátorít minket, hogy valamilyen hamis békességre vagy megalkuvásra jussunk a közösségünkben. Nem is arra bátorít, hogy egy ilyen idealista egységet akarjunk elérni, ahol nincsenek különbségek, ahol nincsenek konfliktusok vagy nézeteltérések. Pont hogy azért dicséri Pál Istent, mert ezek ellenére a gyülekezeten belül lehetőség van arra, hogy egységre jussunk, hogy ezek a különbségek háttérbe szoruljanak. Nem eltűnnek, sosem eltűnnek, az nem is jó, hogyha eltűnnek a saját adottságaink, hanem az a jó, hogyha ezek elé oda kerül valami fontosabb, vagy ezek fölé oda kerül valami fontosabb. Mielőtt Jézust a Getsemáné kertjében elfogták, ő azért imádkozott, hogy az ő tanítványai azok egyek legyenek. Egyek legyenek vele is, a vele való kapcsolatban, de egyek legyenek egymással is. Mi az, amiben mi ez alapján egyek lehetünk? Mi az, ami mindannyiunkban közös lehet, ami egységes lehet? Mondhatnánk azt is, hogy hát például, hogy egy gyülekezetbe járunk, vagy egy városban élünk, már ezek is meghatároznak minket, de nyilván ennél sokkal többről van itt szó. Amiben mi egyek lehetünk, és egynek kell lennünk, az egy közös törekvés, egy közös hitből fakadó törekvés. Egy közös út, amit Pál így fogalmaz meg, míg eljutunk mindnyájan a hitnek, és Isten fia megismerésének egységére. Akkor lehetünk igazán közösségben egymással, hogyha a megváltónkat keressük, ha ugyanazt a megváltót keressük, ha ugyanazt az Istent akarjuk megismerni. Most hadd mondjam így, ha ugyanazt csepegtetjük az életünkbe. Hitben tudunk egyek lenni, hogyha ugyanaz az Urunk. De egy kérdésre még hadd térjünk ki ezzel kapcsolatban, hogyha Isten azt szeretné, ha ennyire fontos neki, hogy az őt követők egységben legyenek, akkor miért van mégis annyi szakadás? Miért van annyi felekezet? Miért van az, hogy nem mindig értünk egyet egymással, akár a gyülekezetünkön belül, egy-egy körön is, egy-egy beszélgetésben? Honnan vannak ezek az eltérések, ezek az eltérő utak, hogyha ugyanaz a mi Urunk és parancsolónk? Nem gondolom, hogy teljesen meg tudnám válaszolni ezeket a kérdéseket, de két szempontot azért megemlítek. Az egyik az, hogy attól, hogy Istent keressük, attól még nagyon sokféleképpen vezet minket a mi Urunk. Másképp érthetem meg Isten személyes üzenetét én, és másképp értheted meg te, testvérem. És persze lehetnek hasonlóságok, és vannak olyan esetek, amikor megértjük, hogy a másiknak mi zajlik most a hitében, hogyan van ő most Istennel, de Isten minket személyesen is szeretne vezetni, nem csak együtt. És ettől nem kell megijedjünk, amikor valaki mást mond, hogy ő más végeredményre jutott egy kérdésben, amikor Isten vezetését kereste. Isten más utakat tud nekünk adni. Vagy ahogy Pál mondta, az ő kegyelme, ugyanaz a kegyelem, más mértékben is tud adatni, más módon osztja Isten az ő ajándékait. A másik szempont pedig, amiért lehetnek eltérések és szakadások is, az az, hogy attól, hogy minket Isten lelke vezetni kíván, attól még sajnos a mi szívünk képes ellenállni ennek a vezetésnek. Ha Isten lelke minket egységre akar vezetni, attól még lehet, hogy valaki ellenáll, vagy engedetlen Isten lelkével szemben. És így pedig nagyon könnyű összeveszni, félreérteni egymást, nagyon könnyű akár nagyon ellentétes véleménykülönbségekre is jutni, és elszakadni egymástól. De Isten azt szeretné, ha mi ennek az ellenkezőjére törekednénk. Ez mindannyiunknak közös ügye, és ezért mindannyian tehetünk itt a gyülekezetben, nem csak a havi egyszeri közös gyülekezeti bibliaóránkon, nem csak ott élhetjük meg, és ott küzdhetünk ezért az egységért, és azért, hogy egymást megértjük, és megértsük, és egymást megszeressük, hanem minden közösségünkben, minden csoportunkban, de a gyülekezeten kívül is törekedhetünk olyan egységre, amire Isten bátorít minket. Törekedhetünk arra, hogy megértsük egymást, hogy megbocsássunk egymásnak, és hogy elhordozzuk egymást, akkor is, hogyha a másik embert tehernek érezzük. Ha együtt keressük a mi Urunkat, akkor így egymáshoz is közeledhetünk. És ez az én személyes reménységem, hogy így abból az egyből, ami közös bennünk, abból sok más is tud fakadni, amivel tudjuk gazdagítani egymást és a közösségünket. Isten azért küldi az ő szent lelkét, hogy nekünk ajándékozza magát, hogy betöltse a mi életünket egyre jobban, és azért, hogy olyan közösséget hozzon létre, és adjon növekedést a közösségünknek, amely képes úgy szeretni, ahogyan Jézus Krisztus is szeret minket. Erősödjünk meg az Istentől kapott küldetésünkben, abban, hogy vágyjunk és törekedjünk arra, hogy egymással egységben lehessünk. Isten adja meg ehhez az ő lelkének erejét. Amen. imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük neked a Te ígédnek gazdagságát. Köszönjük neked, amikor akár itt a gyülekezetben, akár otthon arra jövünk rá, hogy mennyi minden van, amit még nem értünk, ami még zavarba ejt minket akár a Te ígédben. Köszönjük, hogy most is egy ilyen gazdag igét adtál nekünk, és köszönjük azt is, hogy azonban ebből most csak egy dolgot emeltél ki számunkra. Urunk, Te jól látod a mi szívünket, a mi gondolatainkat, hogy mennyiszer hallottuk már esetleg ezt, hogy fontos a testvéri közösség, hogy fontos, hogy egy nevezőre jussunk, hogy fontos, hogy egymást elhordozzuk, és mégis olyan ritkán cselekedtünk e szerint, olyan ritkán jutott eszünkbe az, hogy ezért hálát adjunk, hogy Te minket egy testbe szerkesztettél, ahogyan olvastuk, hogy minket egy háznak a népévé, egy családnak a tagjaivá tettél. Urunk, taníts minket, kérünk, taníts minket, és motiválj minket arra, hogy egyre inkább értékeljük ezt a közösséget, amit tőled kaptunk. Hadd értékeljük egyre inkább egymást is ebben a közösségben, hadd lássuk meg azt, hogy ugyanazt az Istent keressük, ugyanazt az Istent imádjuk, ugyanannak az ígéjének az üzenetéből táplálkozunk. Kérünk, hogy engedd megtapasztalnunk ebben a pünkösdi ünnepben is mindennek az áldását, az ajándékát, hadd tudjunk valóban egy szájjal és egy szívvel dicsérni téged. Könyörgünk, Urunk, azokért, akiknek most leginkább arra van szüksége, hogy vigasztald őket. Könyörgünk azokért, akik egyedül érzik magukat, akik magányosak. Köszönjük, Urunk, hogy Te őket is be akarod tölteni szent lelked által. És köszönjük neked, hogyha felhívod a mi figyelmünket ezekre a testvérekre, ezekre az emberekre. Köszönjük, hogyha minket is arra indítasz, hogy másokkal közösségre lépjünk, hogy másoknak betöltsük a szükségleteit. Kérünk, Urunk, hogy így is erősítsd meg a mi közösségünket, és kérünk, hogy maradj velünk ezen a hétvégén, családjainkban, otthonainkban is. Ott is, ahol esetleg még ez az egység nincs meg, ahol esetleg nem egy urat vallunk, ott is segíts ugyanazzal a szeretettel jelen lenni, amivel itt is forgolódhatunk, amiből itt Te nálad kaphatunk. Kérünk, így erősíts meg bennünket, szent lelked ereje által. Köszönjük, hogy most is itt voltál velünk, és nevedben, a Te tanításod szerint most még így is könyörgünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérjük Isten áldását. Éljetek ahhoz az elhíváshoz méltón, amellyel elhivattatok. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymást szeretetben, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Amen. Most pedig énekeljük zárásképpen az 586. számú dicséretünk első és negyedik számú negyedik versszakát. Az 586. számú énekünk első versszaka így kezdődik: bár szétszakadva él az egyház, Jézusban mégis egy lehet.